Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alap igéjeként kijelölt példázatot, a hamis sáfár példázatát Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, az első 12 versben a következőképpen. Jézus így szólt a tanítványaihoz. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkodott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogad a házába. Aztán egyenként magához hivatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le, és írj 50-et. Aztán a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek? Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy reméljük, hogy a gyülekezeti jegyzőkönyvekből sosem szerepelt és örökre kimarad az, hogy hűtlen kezelés, hogy hamis aláírás, hogy okirat hamisítás. Ezeket a hírekben halljuk, és vagy azt mondjuk, hogy rendszerbűnök, vagy azt mondjuk, hogy emberbűnök, de távol álljon tőlünk. Ma mégis találkozunk velük, ráadásul a bibliai, újszövetségi példázatok sorában, ha nem is így vannak leírva konkrétan e szavakkal, de a jelenség, amiről olvasunk, ez. És hogyha arra gondolunk, hogy Jézus példálózik valakivel, de mindjárt felülbíráljuk ezt sem, mert nem ő példálózik, valakivel, aki többrendbeli elítélt lehetne, akkor azt érezhetjük, hogy hát zöld utat kap még egy keresztény ember is. Ha érdekei úgy diktálják, ha megszorul, ha nincs más reménye, nincs más esélye, hát akkor aláírhat mások helyett, akkor módosíthat egy okiratot, akkor csalhat, hazudhat, csúsztatásnak mondjuk inkább, nem hazugságnak, és akkor érdekkapcsolatokat építhet, én segítek rajtad, te segítesz majd rajtam. Ilyen kölcsönösségre épülő kapcsolatok ezek. Mert ugyebár igyekszünk jó keresztjének lenni, de lám az ige is azt mondja, hogy vannak helyzetek, amikor azért megengedett dolog önvédelemből, a jövőnk biztosítása érdekében ezt-azt meglépni. Úgy tűnik, hogy ez nem végzetes. Úgy tűnik, hogy néha muszáj. De úgy tűnik, vagy így is van. Nagyon hajlottam arra, még tegnap is, hogy ne ezt az alapigét hozzam. Az evangéliumok legnehezebb példázata ez, és attól tartottam, hogy én sem látok világosan, akkor minek vezesselek félre titeket. Aztán született néhány adalék, amit azért mégiscsak megosztanék. Már a cím, hogy hamis sáfár, már ez elgondolkodtató, mert a példázatban aztán később nem szerepel az a jelző a sáfárra, hogy hamis. A hamis az a mammon. A sáfárra az szerepel, hogy okos és eszes. Azt mindnyájan tudjuk, hogy az ige, a Biblia, az írott ige kezdetben nem volt szakaszokra bontva, a tanítványok sem így írták le, Lukács sem így írta le, bár precíz ember volt, mert nem osztotta történetekre az evangéliumát. Az, hogy a Biblia fejezetekre van osztva, az a 13. században alakult ki. Az, hogy versekre van osztva, mondatonként megszámozva, az a 16. század elejére datálható, és azt talán még későbbre, hogy egy történetnek címe van. Ezért majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy igen, a Biblia mindenestől Isten igéje, kivéve talán a címeket, mert itt sem teljesen helytálló, ahogyan ez a példázat el van nevezve. Igen, ez a sáfár csaló, nem mentjük fel, és bizalomvesztett, az ura bizalmát elvesztette, mégis a fő jellemzője, amiért az ura megdicséri, nem Jézus dicséri meg ezt a sáfárt, hanem a gazdája, az az, hogy eszes, okos, ravasz, találékony. Tehát egyszerűen csak beszéljünk egy sáfárról, olyanok, mint te és én. Egy bevádolt sáfárról beszéljünk, olyanokról, mint te és én. Mert van valaki, egy névtelen alak, aki feldobta ezt a sáfárt. Nem szószékre illő szó, de nagyon gyakori, hogy beköpte. Tudott róla valamit, igazolni is tudta, ez a sáfár tényleg sikkasztott, tényleg a saját zsebére dolgozhatott, nem bánt hűségesen az ura vagyonával. Lényeg az, hogy a gazda tudomására jutott és elővette ezt a tisztségviselőt. Ez a példázat épp úgy, mint az összes többi példázata Jézusnak, egy dolgot akar tanítani. Nagyon hajlanánk arra, hogy minden egyes mondatát, szavát ellelkiesítsük, de igazából egyetlen mondani való az, amit Jézus meg akar tanítani nekünk. Nincs minden egyes mozzanatnak külön lelki üzenete, de kialakul, kikristályosodik a lényeg, ami miatt Jézus mégis ezt elmondta a tanítványoknak, és aláhúznám, hogy a tanítványoknak, annak a 12-nek. Ez a példázat nem a hegyi beszéd része, és nem olyan tanítás része, amit sok ezren hallottak, mert sok ezer emberben sokkal több az olyan, aki megörült volna, hogy hurrá, lehet egy kicsit hamisnak lenni, mert lám Jézus is erről beszél. Jézus tanítványai, a szűk kör, a mai tanítványai is, a szűk kör, nem örül annak, ha vétkezhet. A tanítványok fülén biztonságos helyen van egy ilyen példázat. Közülük senki nem fogadta örömmel, nem úgy értelmezte Jézus tanítását, mintha engedélyt kapott volna egy kis kegyes hamisságra. Jézus tanítványaira inkább az jellemző, hogy nagyon szorosan szeretnék érteni, látni Isten akaratát, és meg is tenni azt. Inkább annak örülnek, ha minél szorosabban követhetik Jézus lábnyomát, nem nagyon örülnének annak a lehetőségnek, hogy mehetnek egy kicsit távolabb is tőle. Jézus az életből vette a példázat témáját, ahogyan mindig máskor. Tehát közérthető volt és gyakori volt, hogy egy sáfár megtéved. Nem kellett Jézusnak magyaráznia, hogy képzeljétek, volt egy sáfár, egy ügyvezető, aki kicsit csalt a rábízott vagyonnal, és nem esett le a tanítványok álla, hogy tényleg van ilyen. Majdnem, hogy természetes volt ebben a pozícióban, és ez egy olyan csapda, amiben amiben majdnem mindenki beleesik, aki sáfár. Némi védelmet élvezhetnek talán ez ellen az úgynevezett kapáló sáfárok, ezt nem én találtam ki. Ilyen volt Pál apostol is, aki nem vetette meg a fizikai munkát, megtanulta, gyakorolta és hirdette az evangéliumot. Erről a sáfáról viszont megtudjuk, hogy miután elbocsátják a hivatalából, nem azt latolgatja, hogy meg kéne tanulni kapálni, kódulni szégyel, ezt megértjük, de nem tervezi megbecsülni a fizikai munkát, hanem inkább az ő belső hamis beállítottságával szeretné tovább is érvényesíteni az érdekeit. A lényeg, mi a lényege ennek a példázatnak, amit meg akar tanítani nekünk Jézus? Nem mondok tulajdonképpen meglepőt, amikor azt mondom, ez a sáfár gondolt a jövőjére. És ez a kulcsa a példázatnak. Előrelátó volt. Ezt akarja Jézus megtanítani nekünk. Nem csak abban az értelemben, hogy miből lesz nyugdíjam, hogy miből élek 20 év múlva, hogy miből lesz lakásuk a gyerekeimnek. Tehát ez a példázat nem egy előtakarékossági propaganda. Ez a sáfár a végelszámolás utáni jövőjével foglalkozik. Lesz végelszámolás. Ezt minden józanul gondolkodó, hívő és hitetlen ember, illetve hitetlen ember, nincs csak másban hívő ember, sejti. Hiszi, tudja vagy sejti. Ráadásul az is igaz, ami a sáfárunk esetében igaz volt, hogy fel vagyunk jelentve. Fel vagyunk dobva Istennél. Ugyanis van egy valaki, aki szintén nem szereti, ha néven nevezik, aki szeret elbújni, háttérben maradni, de abban leli örömét, hogy Isten színe előtt folyton károg rólunk, folyton panaszkodik ránk. Szüntelen vádol minket Isten előtt, és vádol minket saját magunk előtt is, és vádol minket egymás előtt is. Ez a lényege, ez a hobbija. És Isten sem vak, nem a sátántól szerez tudomást az életünkről, jobban ismer minket, a holnapunkat jobban ismeri, mint mi, amikor majd belelépünk. Jól tudja, hogy ha jót is mutatunk, az indítékaink sötétek. És lesz végelszámolás. És mindnyájan sáfárok vagyunk, ez is igaz. Hiszen az Urunk vagyonát kezeljük. A tested, a szellemi életed, a tehetségek, a képességek, mind Isten vagyona. Az, hogy milyen az ízlésed, hogy milyen, mire van külön, mi az erősséged, az, hogy balkezes vagy jobbkezes, és ezt kihasználod, vagy szégyeled, az, hogy milyen betegségek alakulnak ki, annak nyomán, ahogyan elhanyagolod az Isten vagyonát, a testi életedet. Ez az Isten vagyona. És az ő vagyona a családod, az ővé a gyereked, az enyém is, és ezt olyan jó tudni. És ővé a házad, nem csak a parókia, a saját házad is, a saját kerted, és ővé annak a termése. Az Isten vagyona, az, amire mi azt mondjuk, hogy a miénk, az enyém. És egyszer ezekkel el kell számolni. Lesz rá idő, mert nem lesz idő. El kell számolnunk azzal, amit Isten ránk bízott, és lesznek kellemetlen kérdések. És az lesz a tét, hogy Isten majd az igaziból, az én vagyonomból, az enyémből, a nekem félretedből mit bízhat rám? Örök kezelésre. Mert ez itt hamis vagyon. Nem olyan értelemben hamis, mint a bankjegy, hogy nincs vízjel vagy fémszál benne. Azért hamis ez a vagyon, gondoljunk mindenre, ami az enyém, aminek örülök, amit élvezek, amivel élek, nem adja meg, amit ígér. Ideig, óráig való örömöket kapunk mindabból, amire korábban azt mondtuk, hogy ha enyém lenne, soha többé nem szomorkodnék. Boldog ember lennék. Ha ezt vagy azt megszerezném, vagy elérném, vagy ilyen és olyan lennék, átszabadhatnám magam kedvemre, de boldog lennék, persze, pár hónapig maximum. Ezért hamis minden, ami a miénk itt a földön, mert nem adja meg a hozzáfűzött várakozásokat. És azok nyomán kérdés, hogy ránk bízható-e majd az igazi. Ez a földi élet gyakorló pálya. Hogyha egy gyerkőc a gazdálkodj okosan játék során már a játékpénzekkel csal, ha már a zsetonokkal nem hűséges, akkor kitolódik annak az ideje, hogy igazi zseppénzt lehessen adni neki. Lesz végelszámolás. És gondolunk-e arra, hogy mi lesz utána? Mert az nem igaz, hogy nem lesz. Az sem igaz, hogy Isten jó Isten, és előbb-utóbb úgyis megkönyörül mindenkin. Egy nagyon divatos teológiai irányzat ez. De nagyon apró részekre kellett szabdalni az Isten igéjét, hogy ez egy felépíthető, logikus, teológiai tanítás legyen, hogy majd mindenki üdvözül. Gondolunk-e arra, hogy mi lesz utána? Ki fogad be a házába? A keresztény ember, te és én ismerjük az evangéliumot, és már mondjuk is, igen, Jézus befogad. Jézus kifizette az adósságunkat, eltörölte a minket terhelő adóslevelet, és ő fog befogadni. Teljesen igaz. Csak úgy elgondolkoztam, és elszégyeltem magam, hogy ez az én számon olyan lazán, olyan könnyen kigördül, hogy vajon volt-e igazi bűnbánat, igazi riadalom afelett, hogy ki vagyok és mit tettem? Vagy csak megtanultam az evangéliumot, és azóta nyugtatgatom ezzel a mondattal magam, és nem engedem, hogy utat törjön bennem a valóságos önismeretből származó valóságos félelem és bűnbánat. Mert a hamisságnak fájnia kell. Szorongatnia kell minket annak, hogy nem, az én Uram nem fogadhat el. Legjobb munkatársának sem fogadhat el, vagy gyenge munkatársának sem fogadhat el. Az adósságnak fájnia kell. A történetünk sáfárját annyira szorongatta a kérdés, hogy mi lesz majd, hogy ez alatt a teher alatt elkezdett jól sáfárkodni. Az a pillanat, amikor felismerte, hogy ő elfogadhatatlan az Ura számára, és ki lesz mozdítva a székéből, a pozíciójából, egy fordulópont volt. Már megkapta a felmondását, de a kulcsok még nála voltak, és még lehet, és még szabad jól csinálni. A dicséret azért hangzik az Ura részéről, mert ennek a sáfárnak a szeme végre kinyílt mások felé. Végre elkezd úgy intézkedni, hogy hasznos legyen, jót tegyen az adósokkal, ő is jól jöjjön ki, a jövőjére nézve, és hogy a gazdát se károsítsa meg. Talán ezzel az utóbbival nem értetek egyet, hiszen sorra azt olvastuk, hogy majdnem fele annyit kell visszaadni az adósnak, mint amennyiről szól a kölcsönszerződés. Egy picit ismerni kell a zsidó törvénykezést, ami szerint a zsidó nép tagjai között szabad volt kölcsönadni, de kamatot felszámolni a kölcsönre nem volt szabad. Tehát nem születhetett olyan kölcsönszerződés, hogy XY 50 korsó olajat kölcsönvett, amit kamatosan 50 plusz 50, azaz 100 korsóban fizet majd vissza. Ilyen szerződést nem volt szabad írni, a kamatot nem volt szabad feltüntetni. Ezért, mert az ember furfangos, gyakori volt, hogy a tőkét úgy tőkeként tüntették fel a kamatot is. Tehát, amiről szólt egy szerződés, abban már benne volt a kamat is, de nem volt leírva. XY tartozik 100 korsó olajjal, De az is tudja, aki kölcsön kér meg, az is tudja, aki kölcsön ad, hogy az csak 50 korsó. 100-at írunk, mert a mózesi törvényeknek így felel meg, de tudták, hogy ez a tőke plusz a kamat együtt. Ez a sáfár tehát, amikor azt mondja, hogy engedjünk el 50 korsó olajat, és engedjünk el 20 kórus búzát, a búzának alacsonyabb volt a kamata, gyengébb, kevésbé értékes termény volt, akkor csak a kamatot engedi el. És a gazda vissza fogja kapni a tőkét, azt, amit ő tulajdonképpen kölcsönadott. Ez csak egy adalék volt, egy érdekesség volt, hogy kicsit értsük, hogy mit is engedett el, mire volt hatalma elengedni ennek a sáfárnak. És akkor ebből így egyenes volt nekem a gondolat, hogy egymás felé mi is tulajdonképpen csak a kamatot tudjuk elengedni. Amikor megbocsátunk valakinek, már az is óriási küzdelem, hogy a kamatot elengedjük. Mert ugye az alapbetegség, a tőke, amit mi sem magunkba, sem másokba, sem megsemmisíteni, sem meggyógyítani nem tudunk. Ez a céltévesztettség, a bűnnel fertőzött átjárt élet. Ezzel mi emberek nem tudunk mit kezdeni. Ezt Isten elrendezte. Nem volt olcsó. Jézus Krisztus vére, áldozati halála volt az egyetlen lehetséges megoldás. Amit mi elengedhetünk egymásnak, az az, hogy hazudtál nekem, hogy becsaptál, hogy magamra hagytál, ez a kamat. Erre van csupán hatalmunk, de ezt meg kell tennünk. Tehát a hamisságnak fájnia kell, hogy valóban felszabadító legyen a felismerés, az üzenet számodra, hogy örök lakásod van oda át, és ez nem ingyen fogadnak be. A kegyelem nem ingyen van, rettenetes nagy ára volt. Neked van ingyen, mert esélyed nincs. Még a küszöbhöz való jogot sem tudod sehogyan kitermelni az életedből. Nagyon drága ára volt. És Jézus örömmel közli veled, hogy gyere, kifizettem. Ő örül, ő mosolyogva mondja az emberiségnek, jöjjetek, helyet készítek nektek, személyre szabottat, élvezhetőt, ötleteset, kreatívat, gyönyörűt, gyertek. Nem ingyen én rendeztem el, de gyertek. Ez a felismerés akkor örömteli, ha igazán sajnáljuk azt, hogy mennyire nem tudunk jól sáfárkodni semmivel, se idővel, se pénzzel, se kapcsolatokkal. Van itt még egy mondat, ami azért zavarba ejtően zűrös maradt továbbra is. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal. Értjük mi ezt, azt hiszem, hiszen sokszor volt ez már igen hirdetési téma, de még könnyebb félreérteni. Mégiscsak érdekkapcsolatokról lenne szó. Mégiscsak van valami teljesíteni valóm, valami fizetni valóm. Van azért a Jézussal való kapcsolatban valami extrát kell teljesítenem az üdvösségemért? Én nagyon fontosnak érzem itt azt a szót, hogy barátokat szerezzetek a hamis mammonnal, tehát mindennel, ami a tietek, beleértve a földi vagyont, a szellemi képességeket, tulajdonságokat. Hogyha én képes vagyok az enyémből adni valakinek, akkor ez egyrészt védelem számomra, mert amiből tudok adni, azt nem bálványozom. Ahhoz már nem ragaszkodom annyira, hogy akadály lenne Jézus és köztem. Tudnom kell adni, ez nekem egy gyakorlat, hogy ne engedjek se pénzt, se emberi kapcsolatot, semmit úgy megnőni az életemben, hogy végül is ez elválaszol Istentől. A másik vonulata, vonzata, következménye ennek, hogyha valaki Isten halló távolságon, vagy Isten számára elérhetővé válik azáltal, hogy valamivel én őt megsegítem, valamit adok, nem hivalkodó módon, hanem ötletesen, mert Isten azt ígéri, hogy előkészíti a jó cselekedeteket számunkra, amiben nekünk csak bele kell lépni, felismerni és belelépni, mert az annyira személyre szabott. Ha ezeket meglépem, akkor még olyan gyümölcse is lesz az életemnek, hogy valaki egy ilyen csekély vagy nagyobb segítség nyomán Istenben atyára talál, és Jézusban megváltóra. És hát mindvégig tudnunk kell, hogy ami az enyém, az nem az enyém, az az Isten vagyona, az a másé. Az enyém még nincs rám bízva, még nem tudom, milyen lesz. Azt tudom, hogy az enyém Jézus. Már most az enyém. És hogy az örökké valóságnak, az odaátnak, a mi lesz majdnak a legfőbb válasza Jézus, és a legfőbb öröme Jézus lesz. De az egyéb kincsek még nincsenek rám bízva. Legyünk igaz sáfárok, megigazított sáfárok, hogy igazi sáfárok lehessünk, és Isten ránk bízhassa majd az igazi kincseket. Ámen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy értésünkre adod mindazt, amit mi félreértenénk az igéből, hogy végül is világos a te tanításod, és a te személyiséged körvonalazódhat ki az Ószövetségben is már, de az evangéliumokban még inkább. Köszönjük mindazt, amit ránk bíztál, és bocsáss meg nekünk, hogyha nem vettük komolyan a megbízatásunkat. Köszönjük neked, hogy az adósságunkat kifizetted. Segíts, hogy ne bánjunk könnyelműen azzal a kérdéssel, hogy mi lesz velünk a jövőben. A túl egyszerű válaszok mindig félrevezetnek. Ugyanakkor óvj meg a démonian félelmetes rámeredéstől is a jövőre. Ne féljünk attól, hiszen te előttünk jársz, és te vezetsz át minket a régiből az újba. Amen.